Ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion! Az Úr, a te Istened közötted van, erős ő megtart. Örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fönnálló énekként az énekgyűjteményünk 619-es számú énekét énekeljük. Ismétlés nélkül egyetlen verssel énekeljük ezt a gyönyörű szép Isten dicsőítő éneket. Zofóniás könyvéből hangzott a köszöntés igéje, és ebben az énekben is azt valljuk meg az Úrról, hogy egyedül övé a dicsőség, és mi is azt kívánjuk, hogy örvendezhessen a népében. Foglalunk helyet, testvérek! Reformációi ünnepi istentiszteletünkön, különösen is a református egyházunk jelmondata hangzott föl a mostani énekben, Soli Deo Gloria. Ezt Calvin alapján mi reformátusok örömmel valljuk a másik négy egyedül kijelentés mellett, reformációs hitvallás mellett, a 630-as számú ének az énekgyűjteményben, Isten báránya te ott a Golgotán, egyedül Jézusról beszél, de majd figyeljük meg, hogy ott van a kegyelem, meg a hit megvallása is a 630-as énekben, az énekgyűjteményben. Ezzel az örömmel énekeljük tovább, Jézusra tekintve a vele való közösség örömére. Thank you. Így helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, a gyülekezet közösségében imádunk téged, és valóban vallottuk az énekekben is, tiéd egyedül a dicsőség. Áldunk, hogy a teremtett világ csodáiban, szépségében is láthatjuk ezt, de minősítettem még inkább az Úr Jézus személyében, akit a Szentírás által, egyedül az írás által mi is személyesen ismerhetünk. Köszönjük, hogy szent lelked által ennyire közel jöttél hozzánk. És áldunk téged azokért, akik mindig is ragaszkodtak a te igédhez. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is így neveltek, és mi is így szeretnénk a te igédhez ragaszkodva hűségesen követni téged. Ugyanakkor te tudod, hogy miben van szükség a mi életünkben is, személyes életünkben vagy, mint közösség a reformációra. Köszönjük, Urunk, hogy te nem valami újat akarsz nekünk adni, hanem az eredetit helyreállítani. Arra kérünk téged, hogy valóban, amikor ránk tekintesz, örvendezhess. Köszönjük, hogy a köszöntés igéjében erről szóltál. És áldunk, Urunk, azért is téged, hogyha mégis elbukunk, elesünk, vétkezünk, nem tudunk úgy szeretni, ahogy a te igédben kijelentetted, meg ahogy igazából vágyunk is rá, amikor hitből élünk, de Urunk, a te szereteted akkor is örök, megszabadít, hiszen te vagy a megváltó, a szabadító, Jézus Krisztus által. Szeretnénk ma is őrá tekinteni, és kérünk arra, Urunk, hogy akik ismernek bennünket, láthassák rajtunk a krisztusi életet. Légy közöttünk, szent lelked és igéd által, és szólj hozzánk az Úr Jézusért. Amen. Istennek írott igéjét, testvérek, a reformációi ünnepi istentiszteletünkön az énekek énekéből olvasom, ami kalauzunk szerinti kijelölt igeszakaszok a napokban. Én a 7. rész Károli Bibliában 10. versét olvasom, ami az újfordítású Bibliában a 11. vers, hogyha valaki a mobiltelefonján vagy a papírbiblián újfordításút figyel most esetleg a 11. verset nézze. Tehát az énekek éneke 7. rész, 10. versében az Úr így szól hozzánk. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. Mivel jövőre lesz 500 éves az emlékezésünk, a reformáció emlék éve, 499. esztendőben vagyunk idén, most már elég sokat lehet hallani a médiában is, és mindig az jutott eszembe a világi emberektől is halva a reformáció emlékezésére, emlékünnepére való felkészülésnél, hogy nehogy az legyen, hogy csak emlékezés legyen, emlékünnep, valami, ami a múltban történt, mert akkor éppen a lényegét veszítjük el. A reformáció azt hirdeti, hogy az Úr mindig valamit, nem újat, hanem az eredetit, ha kell, helyreállítva, illetve megerősíteni azt, ami eredetileg is az ő terve volt, és ez valósuljon meg az övéi személyes életében és a közösségi életében. És a reformációnak a központi igazsága azokkal a szólákkal, az egyedülökkel kifejezve tulajdonképpen egyetlen pontra fókuszált, ez pedig az Istennel való személyes közösség, de mondjuk személyesebben az Úr Jézussal való személyes közösség. És az énekek énekét, ahogy olvastuk, eszembe jutott az a kedves élmény, ami idén is többször történt itt a pasaréti templomunkban, amikor a fiatal pár megállott az úrasztala előtt, és az igehirdetés után elhangzik a felszólítás, hogy most akkor fogjátok meg egymás kezét, általában úgy szoktuk mondani, hogy egymás jobb kezét, és akkor a párt olyan természetesen megfogja, vagy mindkét kezét, vagy pedig a jobb kezét. Amikor én beszélgetek így párokkal az esküvő előtt, igyekszem mindig elpróbáltatni is velük, mert nem mindegy, hogy hogy fogják meg egymás jobb kezét. Mert ma olyan is megtörtént a próba során, hogy a lány keze volt alul, és ő tartotta a vőlegényének a kezét, és mondtam, hogy azért az nem annyira biblikus, mert ha fénykép készül, akkor meg a videó, akkor inkább azt látszódjon, hogy a vőlegény keze van alulról, és a lány keze pedig rajta. És ez így természetes. A férfi és a nő szeretett kapcsolatában, a házasságban is, a férj az férj, a feleség az feleség, a mennyasszony az mennyasszony, a vőlegény az vőlegény, és ebből kifolyólag, pontosan azért, mert Istennek a szeretetét, az Úrra való közösségünknek a mélységét mutatja a szeretet-szerelmi kapcsolat, fontos, hogy kinek a keze van alul. És ezt a képet szeretném végig a testvérek előtt tartani, hogy gondoljunk arra, amikor egy pár ott van az esküvője napján, egymásra néznek és fogják egymás kezét, és amikor elmondják a fogadalmat, és utána jön a házasság időszaka, és ha esetleg vannak problémák a közösségben, akkor mindig vissza kell menni oda, ami eredetileg volt, hogy mit éreztünk egymás iránt, amikor ott álltunk. Nem került-e a feleség keze alulra, és a férjé pedig fölötte, mert úgy sokkal könnyebb esetleg házas életet élni? Vagy pedig nem lett-e azzá, hogy már nem is tudjuk egymás kezét megfogni, már egymásra se tudunk nézni? És ez csak a házas életnek a kérdése, amikor az a kérdés, hogy látszik-e az Istennel való közösség az életünkben. Ugyanakkor ott van a családi élet, a munkahelyi életünk, a népünk között megélt életünk. Szükség van-e az Úrral való közösségedben és az Úrral való közösségetekben reformációra? Az énekek éneke alapján ennek az egyszerű kérdésnek a megválaszolását szeretnénk megvizsgálni. Most is még Neszmélyen voltunk délelőtt, és az Ábrahám kör fiatal felnőttjeivel, és szeretném megmutatni a testvéreknek, hogy a reformáció azt hirdeti, hogy az életünk Isten szemében olyan, mint egy tiszta lap, hiszen az Úrra való közösség tökéletes valósága, de ha ez deformálódik, amikor a lapot összegyűrjük, az nem túl szép. És az látszik mindenkinek, azok is átélik. És hogyha az Úrral való közössége egy hívő embernek egy deformálódott A4-es fehér lapra hasonlít, akkor azt valahogy reformálni kell. És olyan jó, hogy nem az embernek kell ezt végezni, hanem a reformációt azt Isten végzi. Majd erről lesz szó végig. És az is fontos, hogy amikor Isten végzi, akkor ő az övének az életében látja, hogy milyenek. Csak mivel a földi életünkben még vannak deformációk, ezért az Úr formál, reformál bennünket. De látni kell mindvégig a hit, egyedül hit által nekünk is, hogyha az Úr az övére néz, mivel vállalta a velünk való közösséget, ő mindig övéiként lát bennünket, és ha lesznek is esetleg negatív jellemzők majd a magyarázatban, példákban, akkor nagyon fontos, hogy az Úr Jézussal való közösség fényében lássuk a negatívumokat is. De nem sok negatívum lesz, mert elsősorban az Úr Jézusra szeretnénk ma figyelni. Ha a testvérek olvasták az Énekek éneke Ószövetségi könyvét, akkor végig ott volt előttünk ennek a könyvnek a központi üzenete, hogy hogy szeret egy férfi és egy nő, milyen a szerelem, milyen a mennyasszony-vőlegény kapcsolat, milyen a házasság, és ezen keresztül hogyan szeret Isten. Az Énekek éneke az Istennel való boldog közösséget mutatja be. Amikor ezt a költői művet valószínűleg Salamon leírta, emlékszünk, hogy Salamon mielőtt elkezdett volna több feleséget venni magának, mert kezdett elfordulni az Úrtól, előtte neki is egyetlen felesége volt, és Salamon király a példabeszédekben is sok mindent írt arról, hogy milyen az, amikor az Istennel a helyes kapcsolat egy király életében, és milyen a király személyes életközössége és a vele ott élők között. Salamon is végig úgy van a Bibliában példában előttünk, amikor a helyén van, hogy nézzük meg, hogy hogy szereti valaki az Istent. Úgyhogy az Énekek énekében az Úrral való szeretett közösséget megélő, hívő embernek, Isten népének a szeretete is előkerül, és természetesen az Úr oldaláról is. És számomra itt a 7. rész 10. versében ez ragadott meg nagyon, és lett fontossá: én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. Itt a mennyasszony, a feleség teljes mértékben már csak az szerelmeséről beszél, hogy ő kicsoda, és mit érez, és mit gondol. A korábbiakban másképpen hangzott el ez a gyönyörű szép kifejezés. Erre szeretném majd a hangsúlyt tenni az elején a magyarázatban. De még előtte néhány szót a magáról a könyvről is vizsgáljunk meg, mert azért vannak nehezebb szakaszok is benne, de nem kell végig magyarázni ezt a könyvet most, csak szeretném aláhúzni, hogy a nehezebb szakaszok azért tűnnek olyan nehéznek, mert miközben leírja a költői műben ennek a szerelmes párnak az életét, a kapcsolatait, közben van, amikor álomban átélt történéseket olvasunk. És ez azért fontos, mert mindig a mennyasszony álmáról van szó. És a mennyasszony álmában olyan is előfordul, hogy elhagyja a vőlegénye. Ott hagyja. És találkozunk a könyvben olyanna, hogy tehát a vőlegény elhagy. És kiderül, hogy az is azért lett leírva, mert be akartam mutatni, hogy mit érezhet esetleg a mennyasszony, amikor valami olyasmi van az álmában, ami nagyon negatív. De közben a vőlegény érzései és szeretett aktusa akkor is a könyvben elé kerül. A könyv történeti vonulata egy fiatal vidéki pásztorlánynak az életével indul, aki azért napbarnított, mert szabadtéri munkát végez pásztorlány, tehát ő nem cicomázhatja magát, ő nem díszítheti magát föl, mint a többi városban élő leányzó. Viszont a királynak így is megtetszik, amikor egyszer csak meglátja, és nagyon mély szerelem alakul ki köztük. És amikor a lány ebben a bibliai könyvben a királyról beszél, akkor sokszor pásztorként említi, pásztor király. És az a kifejezés, ami az előző szakaszokban is előjön, és hasonló, amit most felolvastunk, a 2. rész 16. versében így hangzik: az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliumok közt legeltet. Aki a liliumok közt legeltet. Legeltet a pásztor, de a liliumok közt kifejezés az a király, amikor sétál a kertben, a királyi udvar kertjében, és gyönyörködik a virágokban, a liliumokban. A költői képben a lány nagyon ideálisan és gyönyörű képekkel fejezi ki, hogy kinek tartja ő a vőlegényét. És mindig hagyd tegyem hozzá, hogy milyennek látja az Úr népe az Urat. És most egy egyszerű igazság, ha belegondolunk, visszaemlékezünk, Dávid maga valóban pásztor király volt, a szó szoros értelmében is. És Jézus is király és jó pásztor. Tehát az énekek énekének az Ószövetség lapjain ilyen értelemben is van lelki üzenete Isten és az ő népe közösségében. Amikor beszél tehát a lány a királyról, ebben a könyvben sokszor pásztorként láttuk, mert ilyen a személyisége. A könyv elején, egyfajta szerkezet is felfedezhető az egész könyvben, de a könyv elején a találkozás, aztán van szó eljegyzés napjáról, a mennyegző napjáról, aztán van szó a házasságról is. Van egyfajta szerkezeti felosztása, de a hangsúly azon van, hogy különböző élethelyzetekben milyennek tapasztalja meg a lány, a fiúnak, a férfinak a szeretetét. És ez a kifejezés, amit itt a 7. és 10. versében így hallottunk, én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. A 2. és 16. versében is, ezt már felolvastam, az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliumok közt legeltet. És a Károly Bibliában az 5. rész utolsó versében, ami az újfordításukban a 6. rész 3. verse, én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, aki a liliumok közt legeltet. Legelőször úgy hallottuk, az én szerelmesem az enyém, és én az övé, aki a liliumok közt legeltet. A találkozás öröme idején szereti, mennyire szereti a lány a fiatal embert. Milyen a tiszta szerelem érzése. Aztán olvasunk eljegyzésről, mennyegzőről, és egy álomban a lány egyszer csak arról álmodik, hogy mivel késlekedett, nem jutotta ki az ajtót időben, a fiatal ember ott hagyta, elment. És keresi a lány, és nem találja. És arról olvastunk, hogy de egyszer csak mégiscsak találkozik vele, mert visszajön. Visszajön az ő kertjébe, a férfi. A kertjébe kifejezés a képekben a lányra vonatkozik. A lányt úgy ír le, többször is, mint egy kert, gyönyörű kert, amiben csak egy valakinek szabad bemenni, és ez a vőlegénye. Tehát egy álombeli élményben, mintha elhagytak volna, valami nincsen be a közösségben, de a közösség helyreállhat, mert visszajön, hozzám jött, velem van most már. És ennek a újra találkozásnak az örömét vallotta meg, és itt szeretném most aláhúzni, hogy míg az először azt mondta, az én szerelmesem az enyém és én az övé, ezután a találkozás után így mondta már, én az én szerelmesem én vagyok, és az én szerelmesem az enyém, aki a liliumok közt legeltet. Aztán amikor ebben a újra egyesülésben helyreállt a kapcsolat, most már megélik a teljes örömöt, mondjuk így a házasság örömét, ekkor hangzik el ez a kifejezés a 7. rész 10. versében, én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. És engem meglepett, hogy itt hogy nincs ott a folytatás, hogy az én szerelmesem az enyém, aki és engem kíván ő. Itt már nincs ott a lánynak a személye. Itt már csak a vőlegény, a fiatalember, a férj személye van. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. Itt már csak arról van szó, amikor az Úr népe, a hívő ember már nem is azzal foglalkozik, hogy az Úr az enyém, én mennyire szeretem az Urat, hanem csak és kizárólagosan én kihez tartozom, és akihez tartozom, ő mit érez, ő mit tesz, ő hogy gondolkodik. És a reformációi ünnepre való készülésben ez élet nekem nagyon fontos. Hogy valahogy az Úrral való kapcsolatunkban természetesen nagyon hangsúlyos a Biblia alapján is fontos, hogy mi szeretjük az Urat. És remélem, hogy ti is szeretitek nagyon az Urat. Ez még az Úrnak is fontos, hiszen Pétertől megkérdezte a tagadás után, feltámadása után, hogy szeretsz engem, Péter. És ez olyan fontos volt Jézusnak, hogy háromszor is megkérdezte tőle. Szeretsz engem, Péter? De látszik a Péterhez intézett háromszoros kérdésből is, hogy ez Péternek volt fontos. Péter számára volt fontos kimondani, hogy Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. És Péter válaszába is az jött le, hogy Uram, a te szeméd a döntő. Te tudsz mindent, és te tudod, hogy én mit érzek. Az Úr és a népe kapcsolatának a házasságban való példája, az az Efézusi levél 5. részében jön elő, talán a legszebben az Új Szövetségben. Itt mondja ki ezt Pál. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét. Látszik, hogy fontos a házasság, szeretet kapcsolata, de ez példáz valamit. Felette nagy titok, az Úr és a népe kapcsolata, de nagy titok a szeretet és a házasság is. És az énekek énekének ez a szakasza, én az én szerelmesemé vagyok, engem kíván ő, azért hangsúlyos számomra, hogy az Úrnak a szeretete a döntő, erre kell nagyon figyelnünk, mert épp az efézusi gyülekezet példája mutatja, hogy az ő népe szeretetében lehetnek hiányosságok. Remélem emlékszünk arra, hogy a Jelenések könyvében, mikor Jézus megszólítja a 7 gyülekezetet, és az első az efézusi, ott azt olvassuk, hogy minden megvan a gyülekezetben, efézusi gyülekezet nagyon híres gyülekezet volt, és minden megvolt, látszólag ott volt minden, de ott hangzik el ez, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Kiderült az efézusi gyülekezetnek az állapotából, hogy látszólag ott van az, hogy írás, ott van az, hogy vallják a kegyelmet, hisznek is, Jézus is valamennyire ott van az életükben, csak nem az első. Nincs igazi, helyes közösség az Úrral. És hogyha az első szeretetet elhagyta a gyülekezet, ők hogy tudnak helyreállni? Hogy tud egy hívő ember, vagy egy hívő közösség helyreállni, hogyha nincs első szeretet az Úr iránt? Azt nem tudja produkálni. Azt egyedül az Úr tudja visszaadni. Az Úrnak a szeretet közelsége, amiről az énekek éneke is, hogy felvezettem, beszélt. A lány átérezte álomban, hogy nincs velem, ezt érzi. Azért, mert hibáztam, nem nyitottam ki időbe az ajtót. És egyszer csak jön a vőlegény vissza. A mi Isten iránti szeretetünkben lehetnek hiányosságok. És a deformációja az életünknek személyesen is, házasságban, családi életben, gyülekezeti életben mutathatja, hogy vannak deformációk, de az Úr reformálhat, és akkor mindig az ő szeretete ragyog föl. És ezért szeretnék erre rátérni, hogy az és engem kívánő kifejezés miért is fontos ebben a szakaszban. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kívánő. Hogyha az Ézsaiási proféciában azt mondja ki az Isten igéje, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, és aztán mondja, hogy mikor vizen mégy át, én veled vagyok, ha tűzben jársz, nem égsz meg. Elsorolja, hogy Isten hogyan váltotta meg, hogyan tartja meg mindvégig, és a 4. versben jön az a kijelentés, mivel kedves vagy a szemeimben, becses vagy, én szeretlek. És aztán folytatódik a profécia. Benne van az Úrnak a megváltó munkája, gondviselő munkája, de az ő népét, ószövetségi népét is arra akarta leginkább bátorítani, hogy azt tudatosítsátok, hogy azért, mert az enyémek vagytok, mit érzek irántatok. És itt az énekek énekében is erről van szó. És engem kíván ő. És azért kedves nekem ez a kijelentés, mert itt a lány mondja el, hogy milyennek tapasztalja a vőlegényének, a férjének a szeretetét. Engem kíván ő. És ez az ige szakasz nekünk mit mutat akkor, ha az Úrra gondolunk, mit jelent ez Jézus személyében? Engem kíván ő? Csak néhány jellemzőt. Benne van a Jerémiás könyve 31. részében kijelentett mondata az Úrnak, messzenünnen is megjelent nékem az Úr, itt is messzenünnen is megjelent nékem. A lány úgy érezte, hogy elhagyta őt, nincs vele, mert nem nyitottak időbe az ajtót, de visszajött. Messzenünnen is megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Örökkévaló szeretete az Úrnak, a kiválasztó örök szeretet, de az irgalmasság szó miatt jelzi, azért, mert az ő népéről van szó, akik lehet, hogy deformáltak, és helyre kell állítani őket. És Isten kiemeli, hogy örökkévaló szeretettel. Nem akkor kezdődött a szeretetem, amikor eljött a megváltás ideje, nem akkor kezdődött a szeretetem, amikor láttam, hogy elbuktál, és helyre kellene állítani valahogy téged, hanem az én érzésem irántad, irántatok, mikor kezdődött? Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Engem kíván ő. A Római Levél 5. részében, szintén nem olyan régen olvashattuk a Római Levélben, ott meg az Úr vágyát és érzését, szintén a szerelem szóval, a Károliban a szerelem szót használja, ezért kedves nagyon a Károli, ezért is. Ezt mondja, az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ennek a résznek a végén van az a kijelentés is, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Látom magamon, látom a társamon, látom a családtagjaimon, látom a gyülekezetben, a népünk életében, és most lehetne sorolni ismét a kapcsolatainkat, hogy mennyi a deformáció. Nem tudunk igazán szent életet élni. Milyen sok a bűn. És most jön egy nagyon fájó. Nem biztos, hogy csak deformáció van, még szakadás is lehet. És amikor szakadás van, az a legrettenetesebb, mert ez hogy lehet helyreállítani? És merjük-e hinni, hogy az Úrnak, ha kell, a szakadást is helyre lehet állítani? Mert az Úrnak semmi se lehetetlen. Mert ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem, az egyedül kegyelem sokkal inkább bővölködik. A kegyelem az nem az Isten népének a munkája, egyedül az Úr munkája. Megint gondoljunk Péterre. Péter nagyon sorsan megtagadta az Urat. De azért állhatott helyre, mert az Úré volt. Ő letagadta, és Jézus pedig azt mondta, hogy de te az enyém vagy. Legeltesd az enyémet. Mikor hangzott el ez a kijelentés? Szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket. Emlékszünk, nem akkor, amikor a tanítványok azon versengtek, hogy melyikünk moshatja meg az Úr Jézus meg a többiek lábát, mert szerették volna kimutatni, hogy mennyire szeretik egymást, meg az Urat, hanem a lábmosás története, amikor egyik tanítvány se akarja megmosni a másik lábát, meg az Úrét se, és ott van Jézus, aki szerette az övét a világon, mindvégig szerette. Örökkévaló szeretettel, engem kíván ő. Itt szeretném most megemlíteni, hogy engem. Lehetne ezt az engem kíván őnél, az engemnél kérdezni, hogy engem, aki ilyen vagyok. Engem kíván ő, mert helyre akar állítani. Éppen abban mutatja meg a kegyelem hatalmát, hogy helyre akar állítani. Hol van szükség az életedben, az életetekben helyreállításra? Hagyd mondjam itt újra a kérdést, magamnak is persze. Tegnap úrvacsora volt, és az úrvacsorai közösség miatt is eszembe jutott ehhez a szakaszhoz, amit a Lukács evangéliumában olvasunk, a 22. részben. Az Úr Jézus nagycsütörtök estéjén készül a tanítványokkal együtt vacsorázni az utolsó vacsorán, és emlékszünk, hogy akkor szerzi majd a úrvacsorai igéket, amit mindig el is szoktunk mondani a gyülekezeti közösségben. És a Lukács evangéliumában az utolsó vacsora, illetve az úrvacsorai események felvezetése így indul. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ül vele együtt. És azt mondta nekik, kívánva kívántam a húsvéti bálányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Vágyva vágytam arra, hogy veletek legyek, asztal közösségben veletek, és hogy megegyük együtt a bárányt, mielőtt én szenvednék. Minden úrvacsora osztás, el szoktuk mondani Jézussal való közösségünk helyreállása, bűnbocsánat, bűnvallás, a bűnbocsánat öröme, az egymással való szeretett közösségünk megélése, és hatalmas reménység, hogy az Úrral együtt majd egyszer, amikor eljön, ugyanilyen vacsora lesz, hiszen a örök kivalóság dicsősége örök vacsora, úgymond. De a lukácsi kijelentés azért nagyon fontos, miért jövünk mi úrvacsorázni? Miért vágyakozunk az úrvacsorára? Azért, mert tudom, hogy az én szerelmesem is vágyakozik. Kívánva kívántam együtt vacsorázni veletek. Ha úgy érezted valaha is, hogy én nem vagyok méltó, hogy úrvacsorázzak, mert nagyon sok a deformáció az életemben, éppen most is, hogy jöjjek úrvacsorázni? Tegyük oda mellé ezt. Engem kíván ő. Kívánva kívántam, hogy együtt tegyek veletek, mondja Jézus. És minden úrvacsora minősítetten erre emlékeztet. Hogy szeret Jézus? Ha pedig ő valamit kíván, itt nem is valamit, valakit kíván, vele, az övével az együttlétet, akkor az úrvacsorára való jövetelünk ennek az örömteli átélése lehet. És az úrvacsora miatt is szeretném így mondani, engem kíván ő, ebben benne van az is, hogy az Úrnak kedves az az élet, amit élek, amit élünk. Miért szeret? Azért, mert szeret. Erre nem lehet igazán választ adni. A házasok azt tudják. De amikor az életközösséget élik, a házasok is, vagy a szerelmesek, amikor élünk szeretet kapcsolatban bárkivel is, akkor ebben benne van az a gondolat, hogy akkor én szeretnék úgy élni, ami kedves a másiknak. Ha engem kíván ő, ha én utánam vágyakozik, ha minden vágya az, hogy velem legyen, akkor én szeretnék úgy élni, amik neki kedves. Köszöntés igéje most újra hagyhangozik el az Ofóniás könyvéből, mert ott ezt hallottuk az igében, hogy örül te rajtad örömmel, énekléssel örvendez neked. Előtte pedig ez volt mégis, ne félj, ne lankadjanak a kezeid Sion, tehát lehetne félnem. De azt mondja, örül te rajtad örömmel az Úr. Ha deformációt látjuk az életünkön, vagy mások életén, minek örülhet Isten? Annak, hogy ilyen vagyok, ilyenek vagyunk. De végig arról volt eddig is szó, nem azt nézi, hogy milyen vagyok éppen, hanem hogy mivé akart formálni, vagy mivé akar helyre formálni, mert lehet, hogy valami megváltozott, de helyre tud állítani. A szent életben. Engem kíván ő, ez azt jelenti, hogy az én szent életemet akarja megvalósítani. Ezt a kifejezést használja az írás akkor, amikor Kaint figyelmezteti Isten, hogy vigyázz, Kain, mert a bűn te utánad vágyódik, téged kíván, de te uralkodj rajta. Kain azonban nem tudott uralkodni, hiszen a bűn hatalma alatt volt az élete, és az volt a baj, hogy nem az Úrhoz tartozott. Kaint, mivel nem tartozott az Úrhoz, az Úr szeretete nem tudta megtartani. Nem tudott megállni abban, hogy azt tegye, amit tett is. Rettenetes dolgot tett Kain, emlékszünk. A bűn az ajtó előtt áll, és rád van vágyódása. Ezzel szemben ott van az Úrénál, engem kíván ő. Érám vágyódik. Az Úr a velem való közösségre vágyakozik. A János első levelében van ezért erről szó, hogyha az Úr így szeret, és ebben mutatja meg a szeretetét irántunk, akkor mi nekünk is lehet egymást szeretni. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. János levele azért fontos, mert voltak olyanok, akik úgy mondták, hogy szeretjük az Isten, csak gyűlöljük a testvérünket, a lelki testvért. És ilyen gyülekezeti tagoknak írja, hogy hát ha így szeretett az Isten, ha engem kíván ő, akkor a gyülekezeti kapcsolatban is megélhetjük ezt, hogy szeretjük egymást. Az énekek éneke a könyv jellege miatt szerelemről, eljegyzésről, vőlegény-mennyasszony kapcsolatról, házasságról ír minősítettem, mert ebben mutatja ki, hogy milyen az Úr és népe közti kapcsolat, de ha szeretjük az Urat, akkor Jézus is azt mondta a tanítványoknak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A házasságban, ott az Efézusi Levél 5. részében így mondta, ti férjek, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Nincs új dolog, csak a kapcsolat más, mert ott házasság van is már. De a gyülekezeti testvéri kapcsolatokban. Szent élet. De amikor látom én is a gyülekezetem, vagy a gyülekezet rajtam látja a deformációkat, akkor nem könnyű szeretni. Bárcsak nem lenne az a deformáció a testvérem életén, mert akkor könnyebb lenne szeretnem. De ez az ige azt mondja, én az én szerelmesemé vagyok, engem kíván ő. Ha az Urat látom, akkor az Úrra tekintve látom már a másikat is. És tudok úgy szeretni, ahogy Krisztus szeretett. A szent élet ezért fontos. A szent élet az nem erőlködés, nem a mi deformációt reformáló munkánk. A házasságban is persze erről volt szó, de hogy mondjam ki, a házasságban se egymást reformáljuk, hanem az Úr munkálkodik rajtunk keresztül. Az Úr iránti szereteted, szeretetünk az egymás iránti szeretet aktusban. Engem kíván ő, és a testvéremet. Ő még lehet, hogy nagyon deformált, de majd az Úr helyreállítja őt is. Addig pedig legyek a helyemen én. És a végén ez hogy legyen, mert a reménység, amikor Jézus eljön, akkor már nem lesz semmi, ami deformáció. Addig lehet, hogy minden nap reformálnia kell az Úrnak. Minden nap újra meg újra azt kell mondania neked, nekem is, nektek is, hogy én szeretlek téged. Azzal a szeretettel, ami örök, a bűnösök iránti, ami az úrvacsorában is kifejeződik, ami szenté akar formálni. És így fogadjen engem, és így szeress, és szeresd azokat, akiket én szeretni akarok általad. De a reménység azt hirdeti, hogy Jézus, a mennyei vőlegény még nem lehet velünk olyan közösségben, amilyen akkor lesz neki is, amikor eljön. Addig ő a mennyei dicsőségben vőlegény, mi meg itt a mennyasszonyi nép. De amikor eljön, akkor számára is a reménység ilyen értelemben megvalósul. Készíti a helyet az övéinek, készíti a mennyasszonyának a helyet, várja a mennyegző napját, hiszen az örökkivalóság így indul, eljön a bárány mennyegzője, és minden olyan boldog, mint hogy a házasság boldog lehet, amikor az Úrban zajlik, és az Úrral. És a halottak napja miatt jutott eszembe, tehát amikor valamelyik hívő gyermekét az Úr hazahívja, az nekünk fáj, hiszen gyászolunk. De amikor hazahív bennünket az Úr, mert még nem jött el, az én szerelmesem, az enyém, engem kíván ő. Pál ezt mondta, én kívánok elköltözni és a Krisztussal lenni. Ha el kell mennem, én erre vágyok. De ha veletek kell Filippibeliek maradnom, akkor szívesen maradok veletek. De én is kívánok az Úrral lenni, és az Úr is kíván az övéivel lenni. A halál, bár nem valami tragédia, hanem az Úr hazahív, mert kívánja az övéit. És amikor pedig eljön a mennyei vőlegényünk, akkor minden dicsőséges lesz. Amíg Luther nem látta ilyennek az Urat, addig rettegett Istentől, félt tőle, nagyon szent akart lenni Luther, nagyon akart hinni, nagyon akart cselekedni, ő nagyon akarta szeretni az Istent, csak nem tudta, mert nem ismerte. És amikor felismerte, hogy én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő, Luther életében is minden megváltozott. Nem az énekek énekét olvasva ismerte föl az igei mélységeket, az üzenet miatt szerettem volna így idehozni. Hogy nézzük meg Luther életét, hogy hogy megváltozott, amikor Jézus a helyére került az ige alapján. Kávin élete pedig abban példa ehhez az igei gondolathoz, hogy ő elveszítette a gyermekét, aztán elveszítette a feleségét, mindketten meghaltak nagyon hamar, és Kávin mind a kettő gyászában mindig vallotta, vagy utána lehet nézni, mindig vallotta, hogy mennyire szeret az Úr engem, minden az Úr dicsőségét hadd munkálja most is, nem értette, hogy miért történtek ezek a tragédiák, de Kávin akkor is azt vallotta, egyedül Isteni a dicsőség. És az Úr segít elhordozni a legnehezebb terhek közepette is mindent. Mert az a lényeg, hogy én az én szerelmesemé vagyok, engem kíván ő. Ennek az igének az alapján az Úr önmagát akarja bemutatni nekünk újra, megerősítve. Ha majd úrvacsorázunk nem sokára november végén, az úrvacsorai közösségben sákramentumi módon is megvallhatjuk, de addig is elfogadhatjuk, ráépíthetjük az életünket. Ha deformált az életed, a házasságod, a gyülekezeti életed, a család életed, vagy így az népünk közt élt életünk, az Úr helyre akar állítani. Ezért mondja azt, hogy ő mit érez. Tudod-e azt mondani, én az én szerelmesemé vagyok, engem kíván ő. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk azért téged, hogy az Úr Jézus, mint megváltó, szabadító, valóban mindent elvégzett, és megmutattad, Atyánk, hogy ez volt az ára annak, hogy minket, bűnösöket szerethess, hogy tiéd lehessünk, és köszönjük, hogy ezért lehetünk hívő emberek, ezért élhetünk hívő életet, a munkahelyen is, a családi életben is, és ezért lehet, Urunk, szabadulásunk, megújulásunk, helyreállásunk, ha kell. És noha nehéz kimondanunk, Urunk, ezért hihetjük, hogy neked van hatalmad azt is helyreállítani, akinek a helyreállásait imádkozunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, amikor deformációk vannak az életünkben, a hitünkben, de köszönjük, hogy te nem ez alapján mérsz bennünket. Köszönjük a te örökkévaló szeretetedet, megváltó szeretetedet, és imádunk, hogy amikor eljössz, Úr Jézus, akkor a mennyei vőlegény jön a mennyasszonyi népért. Áldunk ezért a reménységért, és köszönjük, hogy ez ma is lehet. Minden nap így élhetünk. De Úrunk, amíg nem jössz, addig is szeretnénk e földi életben Krisztusi életet élni. Segíts nekünk, Úrunk, hogy akik látnak bennünket, ezt a Krisztusi szeretetet érezhessék, láthassák. Segíts hűséggel imádkozni, amikor bajok vannak, egymásért is. Kérünk, hogy a gyülekezet is, mint gyülekezeti közösség, szeretett közösség legyen, ahol az első szeretet tüze ég mindenkiben. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem csak emlékezni lehet reformáció ünnepén, hanem lehet a veled való szeretett közösségben megerősödni. Kérünk arra téged, Urunk, hogy legyél azokkal a beteg testvéreinkkel, akiknek nincs reményük a felépülésre. Hadd lássák meg, hogy akkor is fontos vagy az ő számukra, és te szereted őket, és kérünk arra téged, Urunk, hogy erősítsd őket, ha el kell menni. Most a halottak napi emlékezés miatt különösen is kérjük, Urunk, hogy legyél azokkal, akiknek friss a gyászuk, és azokat is erősítsed, akiknek nagyon nehéz még mindig hordozni a gyászterhét. Áldunk, Urunk, hogy te a halált is legyőzted. Kérjünk, Urunk, most is népünkért, vezetőinkért, Urunk, látjuk népünk meg vezetőink életében is a deformációkat. Arra kérünk, hogy az imádságainkkal, meg a helytállásunkkal hagyd lássunk áldássá mégis számukra. És Urunk, a mostani istentiszteleten is azt kérjük, hogy adj Kárpátalján megoldást, adj az ottani testvéreinek erőt, ők is hadd tudjanak beléd kapaszkodni és várni a te szabadításodra. Adj ott békességet, Urunk. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. A 392. számú dicséret énekes könyvünkben Jézusról énekel, aki az egyház fundamentuma, és ebben az énekben is lett szó az első versben mindenképpen, hogy ő eljegyzett bennünket, mint nagyasszonyi népet, és itt is van szó az énekben kihívásokról, harcokról, de az Úr szeretete miatt győzelemről. Énekeljük végig. Kérjük az Úr áldását. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Amen.